Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét másodnapján. Isten gazdagon tegye áldottá ezt a mostani együttlétünket. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük énekeskönyvünk 227. számú énekének első, második és harmadik verszakát. A 227-es számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik: Felvíradt, áldott szép napunk. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található, a Máté evangélium a 28. fejezetének 1-től 10-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Máté evangéliumából a 28. fejezetből, 1-től 10-ig terjedő verseit. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Szombat elmúltával a hét első napjára virradóan elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült. Megjelenése olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Tőle való félelmükben az őrök halálra rémültek. Az angyal így szólt az asszonyokhoz: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. És menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és íme előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok. Íme megmondtam nektek. Félelemmel és nagy örömmel eltelve gyorsan elhagyták a sírt, és futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. De váratlanul szembe jött velük Jézus, és így szólt hozzájuk: üdvözöllek titeket! Ők pedig oda mentek hozzá, lábát megragadták, és leborultak előtte. Jézus pedig azt mondta nekik: ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk!
Amen.
Köszönjük neked, Istenünk, hogy eljöhetünk ezen a napon a te házadba, és betöltekezhetünk ennek az ünnepnek sokféle ajándékával. Olyan jó, hogy te élsz, és most is tudhatjuk, jelen vagy közöttünk. Kezedben ott vannak azok a drága értékek, amelyekre annyira szükségünk van. Légy hát velünk, hogy igazán tudjon megnyílni előtted a mi szívünk, a mi lelkünk. Köszönjük, hogyha a mindennapok forgatagában is állandóan tudatában vagyunk annak, hogy mellettünk állsz, hogy nekünk élő, feltámadott Urunk van, aki életünket vezeti, gondozza. Köszönjük, hogy a bennünk lakozó Krisztus ad erőt a jóra, a szeretetre, hogy tudjunk nevéhez méltóan élni, hogy legyen a mi életünk olyan bizonságtétel, amely kiállt, és amely arról szól, hogy nem belőlünk telik ki mindaz, amit teszünk, ami szavainkban megnyilatkozik, vagy ami egyszerűen csak sugárzik lényünkből, hanem a bennünk lakozó Istennek jelenlétét és hatalmát dicséri mindez. Köszönjük, hogy a te erőddel tudjuk visszaverni a kísértéseket, legyőzni a bűnt, azért, hogy megszentelődjünk, hogy egyre inkább tisztuljunk, azért, hogy a bűnnek rontó hatása ne uralkodjék el mi rajtunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a családi körben, emberekkel való kapcsolatainkban is tudtunk úgy élni, hogy áldást jelentettünk a másik számára. Ha a felszínen túl észreveszünk, hogy mire van szüksége, hogyha gyöngétséggel, segítőkészséggel közelíthetünk hozzá, hogyha minden mi megnyilatkozásunkban ott van az az indulat, hogy ő is Istennek gyermeke, ő is boldog szeretne lenni. Hogyha ehhez a boldogsághoz egy csipetnyit is hozzájárulunk, akkor megint az Isten eszközeiként dicsőül meg a mi életünk, és dicsőül meg a te neved. Köszönjük, hogy itt vagyunk a templom csendjében. Attól, hogy ebben a csendben egyénileg is elédbe vigyük mindazt, ami most szívünkben van. Ha örömöt, arra kérünk áldást, hogyha valami hiányt, akkor te tölts be azt. Hogyha fájdalmunk van, vagy könnyünk van, végasztalj meg, és te töröd le könnyeinket. Add meg kinek-kinek mindazt, ami hitét most építi, ami onnan, ahol most éppen van, közelebb viszi te hozzád. Légy azzal, aki most ígédet szólja, hogy valóban a te üzenetedet adhassa tovább a jelenlévőknek, és légy azokkal, akik hallgatják, hogy legyenek megtartói és hordozói ennek az ígének. Jézus Krisztusért, ami feltámadott Urunkért kérünk, hallgass meg most is fohászunkat. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 230. számú énekünk első, második és harmadik versszaka eléneklésével. A 230. számú énekünket keressük ki, melynek első versszaka így kezdődik: Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Ennek ígéjét, úgy, amint az írva található Máté evangélium a 28. fejezetének 11-től 15-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Máté evangéliumából, a 28. fejezetből 11-től 15-ig terjedő verseket hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Mialatt ők úton voltak, íme az őrségből némelyek bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel együtt, és tanácsot tartottak, majd sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik, hogy azt mondják, tanítványai odajöttek éjjel, és ellopták őt, mi alatt mi aludtunk. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi majd megnyugtatjuk őt, és kimentünk titeket a bajból. Azok pedig fölvették a pénzt, és úgy cselekedtek, ahogy kitanították őket. Így terjedt el ez a szóbeszéd a zsidók között, minden mai napig. Kedves testvéreim, a sírt őrző katonákról szeretnék prédikálni ezen a húsvét reggelen. Feltételezhetően rómaiak voltak ezek a katonák, és a helytartó Poncius Pilátus fennhatóság alá tartoztak. Úgy kerültek a sírhoz, hogy a keresztre feszítés után a zsidó főpapoknak eszébe jutott, hogy Jézus Krisztus megjövendőlte, harmadnapra fel fog támadni. Ők ugyanezt nem hitték, de attól tartottak, hogy eljönnek az ő tanítványai, ellopják az ő holttestét, és a feltámadásnak a hamis hírét keltik majdan. Úgy próbálták ezt kivédeni, hogy megkérték Poncius Pilátust, küldjön katonákat a sírnak az őrzésére. Ez tehát a háttér. És akkor most a felolvasott igeszakaszból három gondolatot szeretnék különösképpen is a szívetekre helyezni. Az első gondolat az így hangzik, hogy ezek a katonák lehettek volna a feltámadásnak a hírnökei. Hiszen ha jól meggondoljuk, amit emberileg látni, hallani, tapasztalni lehetett azon a csodálatos reggelen, annak mind tanúi voltak. Érezték, hogy megrendült talpuk alatt a föld, láthatták a megjelenő angyalokat, láthatták, ahogy a sírboltról el van hengerítve a kő, és a sírban már nincs a test, hanem csupán az a gyolcs, amiben Jézusnak testét göngyölték. Látták, tapasztalták. A feltámadásnak a hírnökei lehettek volna, és mégsem lettek. Testvéreim, most a mi lehetőségeinkre gondolok. Azokra a lehetőségekre, amelyeket mi is így Istentől nyertünk, de amelyeket lehet, hogy mi is ezekhez a katonákhoz hasonlóan eltékozoltunk, elpazaroltunk. Valaki egyszer azt mondotta, hogy egy gyermek születése mindig azért is olyan megható, mert a kibontakozásnak a reménységét hordozza magában. De annyiszor ez a reménység porba hult. Az egyik művészeti iskolába járó, igen tehetséges diákról mondották el a tanárai, akkor, amikor leérettségizett, hogy bizonyára sokra fogja vinni az életben. Aztán jött a 10-20 éves érettségi találkozó, és már csak azt tudták elmondani, hogy sokra viheti az életben, ha összeszedi magát. Aztán eltelt még néhány évtized, és már csak múlt időben fogalmazhattak. Sokra vihette volna. De valami miatt ő is elpazarolta, és eltékozolta az ő életét. És itt, testvéreim, nem az utopisztikus álmainkra gondolok. Nem ezekre gondolok. Gyermekkoromban én is világhírű focista, meg táncdalénekes akartam volna lenni, és nem lettem az. Nem ezekre gondolok, hanem azokra a valós esélyekre és lehetőségekre, amelyeket az Istentől nyertünk. De amelynek nyomán nem éltünk ezekkel, eltékozoltuk, elpazaroltuk valamiképpen. Meg életünk külső pályáján túl arra is gondolok, hogy belülről is válhatunk valakivé. Minket is az Úristen a maga hírnökévé akar tenni. Otthon a családban, ott, ahol igazán ismernek minket. Olyan jó volna, hogyha a körülöttünk lévők tudnánk azt elmondani, hogy bennünk Jézus Krisztus van. És hogy az ő jelei mutatkoznak meg a mi életünkben. Így lehetünk otthon a szeretetnek, a hosszú tűrésnek, a hűségnek az emberei. Így szolgálhatjuk családunkat. De ugyanilyen hírnökök lehetünk kint a világban is. Azáltal, hogy nekünk más az értékrendünk és más a szemléletünk. Azáltal, hogy mi a vasárnapot arra használjuk, amire az Isten adta. Azáltal, hogy mi nem válunk a pénz rabjaivá, és nem kerülünk annak igézetébe, hanem magunkon túlmenően még tudok a másik emberre is odafigyelni, gyámolítani, és segíteni rajta, ha kell. Lehetnénk Krisztus hírnökök, de annyiszor mi sem leszünk. Szeretet helyett szeretetlenkedünk a családban, gyöngétség helyett durvák vagyunk, és megterheljük a körülöttünk lévőket. A vasárnapot feláldozzuk a munkáért, vagy a pihenésért. És nekünk sem lesz más az értékrendünk, mint a világemberének, és mi sem törődünk mással, csak önmagunkkal. Lehetőségeket kaptunk. De annyiszor nem élünk jól ezekkel az esélyekkel, lehetőségekkel mi sem. Igen, mert úgy, ahogy a katonák történetében látszik, ők is és mi is engedjük magunkat megvesztegetni. Sok pénzt adnak a katonáknak azért, hogy ne a feltámadásnak a hírét keltsék, hanem valami mást. És itt a megvásárolhatóságnak a kérdése kerül előtérbe. Valaki cinikusan egyszer így fogalmazott, hogy mindenkinek megvan a maga ára. Csak a keresztényeké egy kicsivel magasabb, de ők is megvásárolhatók. Jól tudja a sátán a gyenge pontunkat, és ott akar minket megvenni. Azért, hogy ne legyünk Krisztus hírnökök. Valakit már egy üveg itallal meg lehet vásárolni, van akit anyagiakkal, van akit gyönyörrel, és van akit népszerűséggel vagy karrierizmussal. Jól tudja a sátán a gyenge pontunkat, és ott akar minket megfogni, azért, hogy mi ne legyünk Krisztus hírnökök. De ugye, testvéreim, tudjuk, hogy vannak olyan értékek és olyan kincsek, amelyeket nem lehet pénzben kifejezni, és amelyeket sohasem szabad eladni. Nem szabad eladni se a hitünket, se a becsületünket. Nem szabad eladni a mi emberségünket sem. Jézus Krisztus nagyon nagy drága árat fizetett azért, hogy minket magának megváltson. Ezért ne adjuk el magunkat se kicsiben, se nagyban. A sátánnak. Lehetőségeket kaptunk, hogy életünk külső pályáján túl, meg a belső képében is azt tükrözze, hogy mi az Istenéi vagyunk. És annyi mindent elrontottunk már. Annyien drága lehetőséget pazaroltunk el. De tudjátok, most mi nem tehetünk mást, mint hogy átadjuk a múltunkat az Istennek. Letesszük lába a jelét, hiszen azon már változtatni nem lehet. Azért szép a húsvét ünnepe, mert ez az új lehetőségek ünnepe. Jön az Isten is egy újabb esély, egy újabb lehetőséget ad mindékünk azért, hogy változzon, és azért, hogy tovább formálódjon a mi életünk. Jézus él. Jézus hatalmas, és most odalép hozzánk, és azt mondja, hogy a múltat le kell zárni, úgy, ahogy történt. De a jelen a tiétek, mert én egy újabb lehetőséget adok nektek, újból képesítelek, újabb bölcsességet, erőt adok ahhoz, hogy másként élhessetek, és hogy azzá váljatok igazán, akinek én látni szeretnélek titeket. Húsvét az új lehetőséget ünnepe, jön az Isten, és egy újabb esélyt, egy újabb lehetőséget ad. Azért, hogy változzon, hogy fejlődjön, hogy tovább formálódjon életed. Aztán, amikor ezek a katonák odamentek a főpapokhoz, a vénekhez, azok gyorsan egy gyűlést hívtak össze, és úgy döntöttek, hogy megfizetik ezeket a katonákat a hallgatásukért, vagy pedig a hazugságukért, vagy pedig azért, hogy más terjesszenek, ne az igazságot. És közben afelől is megnyugtatták őket, hogyha ebből valami bajuk származik. Márpedig, ha egy őr elalszik az ő őrhelyén, abból bizony büntetés lehet, nos, akkor mi biztosítunk afelől titeket, hogy kimentsünk a bajból. Szó szerint ez áll az ígében, hogy bajmentes, gondmentes jövendőt biztosítunk ti néktek. És ez a második gondolatkör, amit ki szeretnék emelni, hogy mennyire visszás ez. Mennyire visszatetsző, amikor az egyik porszemnyi ember gondmentes jövőt ígér a másiknak. Hiszen ehhez sem a hatalma nincs meg, hogy ezt megtegye, sem pedig legtöbbször az ehhez szükséges szeretet sincs meg bennünk. Eszembe jutnak például a politikai választások, hogy ugyanerről szólnak, hogy gondmentes jövőt, bajmentes jövőt ígérnek nekünk, aztán mindannyian tudjuk, hogy mennyi teljesedik ebből be. Vagy eszembe jut egy jópofa idős asszonynak az esete, aki egy alkalommal elmesélte azt, hogy akkor, amikor fiatal volt, és a vőlegény meg akarta kérni a kezét, akkor imigyen bíztatta, hogy gyere hozzám, mert meglátod, hogy mellettem majd nem kell kapálnod. És aztán most, amikor visszatekintett életére, akkor elmondotta, hogy hát mellette nem ismert, ő mindig lelépett, és egyedül kellett megkapálnom a kertet. Ilyen jópofa idős asszony volt, aki így fogta fel ezt a dolgot. De látjátok, testvéreim, ilyen az, amikor az egyik porcelnyi ember gondmentes jövőt ígér a másiknak. Ezek a főpapok és ezek a vének sem tudták ezt megadni. Mert a katonaságban szigorú parancsok és szigorú rend uralkodott. Márpedig ez a rend, hogyha kimondotta azt, ha egy őr elalszik, és valamiképpen a fogoly megszökik, akkor vagy a fogolynak a büntetését kellett magára vállalnia, vagy pedig ezért akár ki is végezhették. Így nem biztos, hogyha a helytartó fülébe jutott mindez, akkor nem biztos, hogy a főpapoknak volt hatalma arra, hogy a katonákat kimentsék a bajból. Vagy nem biztos, hogy volt bennük szeretet. Mert ha maguk önző módján gondolkodtak, akkor azt mondhatták el, hogy most már nekünk jó is. Hogy miután elhíresztelték a hamis hírt, utána meghalnak a tanuk. Nem áll fenn az az esetőség, hogy esetleg utólag kiderüljön a hamisság. Meghaltak a tanuk. Gondmentes jövő, amit az egyik ember ígér a másiknak. Mindig hamis ez. És most jön Jézus Krisztus, és ő azt mondja, hogy én életet adok nektek. Örök életet. Ez az ő ígérete. És akkor, amikor azt mondom, hogy örök élet, akkor ez nem csupán idői jelző, hogy örökkévalóságig tart, hanem minőségi jelző. Nem bajmentes és nem gondmentes jövő. Őszintén hozzáteszi, hogy sok bajotok és gondotok is lesz, de ne féljetek, mert én legyőztem a világot. És az azt jelenti, hogy a világ összes baját és gondját le tudom győzni, mellettetek állok és segítelek. És ez az örök élet, ez a minőségi élet jelenti azt is, hogy van benne belső derű és öröm, van benne békesség, van benne minden körülmények között Istenbe vetett bizodalom, van benne sok szép, jó, drága érték, amit magunkba zárhatunk és szétosztogathatunk. Nem emberek által ígért gondmentes jövő, hanem Isten által ígért örök élet az, ami kínáltatik a mi számunkra. Ezen az ünnepen is. És végezetül harmadszor arról is szeretnék szólani, hogy ebből a történetből kiderül az, hogy ezek az emberek a hazugság eszközéhez nyúlnak. A hazugságra épülő életnek vagyunk a tanúi. És ezzel kapcsolatosan el kell mondanom azt, hogy tökéletes hazugság nincsen. Igaz, hogy vannak olyanok, akik mesterfokon művelik mindezt, és tényleg olyasmit tudnak is úgy elmondani, hogy az ember hitelt ad a szavuknak. De tökéletes hazugság nincsen. Itt ebből a történetből pedig különösképpen is kilóg a lólába. Hiszen azt mondják, hogy addig, amíg mi aludtunk, addig eljöttek a tanítványai, és ellopták a holttestét. Márpedig, ha aludtak, hogyan láthatták mindezt? Hogyha pedig felébredtek, amikor jöttek, miért nem akadályozták meg? Tökéletes hazugság nincsen. Ennek szövevényeibe előbb vagy utóbb, de még a mesterek is belebuknak. Aztán a hazugságról azt is el kell mondani, hogy nehéz vele együtt élni. megterhel. Itt is ez látszik, hogy vagy a katonák köréből, vagy a főpapok köréből valaki nem bírta már magában tartani. Kifecsette, kilocsogta, és mégiscsak elmondotta. A hazugság az mindig ilyen megterhel, elszívja az erőnket, és nagyon nem jó vele együtt élni. Egy idős asszonynak az esetét tudom, aki egy alkalommal elment a lelkészéhez, és elmondotta neki, hogy tudja, tiszteletes úr, nekem nem két gyermekem van, hanem lett volna egy harmadik is. Az nem született meg. Akkor, amikor úgy érezte, hogy elközelgett halál a pillanata, amikor átérezte az elmúlásnak a szelét, éveken keresztül ezt titokban tartotta. De ő is, mielőtt eltávozott volna ebből a földi világból, nem tudott úgy meghalni, hogy legalább a lelkészének ezt nem mondhassa el. Abban a hazugságban élt, hogy nekem mindig csak két gyermekem volt. A hazugság az mindig ilyen. Megterhel és elszívja az erőnket. Aztán végül azt láthatjuk, hogy az igazság az győzött, győzedelmeskedett. És ez a hazugság csak azért maradt meg, mert annak idején lejegyezték a Bibliába. Fennmaradt a Bibliába. Mert úgy gondolom, hogy az akkori emberek is olyanok voltak, mint a maiak. Hogy azért az ilyen hazugság hírekre, az ilyen féligazságokra viszket a fülünk. Azért mégiscsak érdekel minket. Ma is figyeljük meg, hogy a pletyka magazinok, a bulvár magazinok azok, amelyek a legnagyobb példányszámban elkelnek. Mert ilyen a mi emberi természetünk, hogy azért mégiscsak érdekelnek bennünket az ilyen féligazságok, hogy hallottad? De azért olyan jó, hogy azt láthatjuk, hogy az igazság végül győzedelmeskedett. Egy római közmondás azt mondja, hogy az igazság hatalmas és végül győzedelmeskedik. Jó testvéreim, hogy nem a hazugságra kell építeni a hitünket, az életünket. Lehetett Jézus hamisan vádolni, lehetett hamis indokokkal keresztre feszíteni, lehetett még a feltámadásáról is hamis híreket terjeszteni. De mi tudjuk, hogy ő él, hogy ő itt van közöttünk, és éppen ezért nekünk nem kell a hazugságra építeni a mi életünket, hanem lehet erre a megmaradó igazságra. A tegnap is úgy elcsodálkoztam azon, hogy milyen jó és milyen szép, hogy nagy tömegek jönnek templomba, húsvéti istentiszteletre. Olyan jó volt látni azt, hogy emberek sokasága jön, tódul. De ott volt bennem egyfajta félelem is. Vajon nem-e hazudnak sokan önmaguknak, és nem-e áltatják önmaguk életét, hogy én az Istené vagyok, meg én a feltámadott Jézus Krisztusban hiszek, de csak húsvétkor, meg nagy ünnepen jönnek el. Nem-e áltatom önmagam, és nem-e a hazugságra építem az életem? Véleményt én nem mondhatok, hanem kinek-kinek kell saját lelkébe tekintenie. Azért, hogy ne a hazugságra, és ne az önáltatásra építsük életünket, hanem erre a megmaradó igazságra. Hadd legyünk igazán a mi Istenünkéi, és hadd legyünk igazán az ő megváltott gyermekei. Amen. Válaszoljunk az ige szavára. A 457-es számú énekünk első és második verszaka eléneklésével. A 457-es számú énekünk első és második verszakát énekeljük. Tudom, hogy Jézus él. Thank you. Köszönjük neked, Istenünk, hogy itt vagy közöttünk, feltámadtál, és most is hatalmaddal igazgatod a mi életünket. Annyi mindent elrontottunk a múltban, a tőled kapott lehetőségekkel, talentumokkal, esélyekkel, nem úgy éltünk, ahogyan kellett volna, hanem elpazaroltuk azokat. Külső pályánk sem és belső életünk sem úgy alakult, ahogy az kedves lehessen mindenben a te tekinteted előtt. De olyan jó, hogy most a múltnak minden ilyen vétkét és bűnét letehetjük elédbe. Olyan jó, hogy arra gondolhatunk, a húsvét az új lehetőségeknek az ünnepe. Hozzánk lép Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy ez volt a múlt, de tiéd a jelen. És én még mindig szeretlek, így is szeretlek, és új lehetőségeket, új képességeket adok a rossz dolgok megváltoztatására, vagy pedig az életnek továbbfejlődésére. Köszönjük neked azt is, Jézusunk, hogy akkor, amikor itt vagy közöttünk, abból mindig áldás fakad. Az a fajta áldás, hogy nem hiszünk azoknak a hamis emberi ígéreteknek, amelyek gondmentes jövőt mondanak nekünk, mert az embernek se a hatalma nincs meg ehhez, sem pedig az a mélységes és teljes szeretet nem lakozik az emberi szívben, amely így tudjon odafordulni a másik emberhez, és így tudjon mindent az ő javára cselekedni. De jössz te, aki hatalmas vagy, és szerető vagy. Nem gondmentes életet, de örök életet ígérsz nekünk, és ebben minőség van. Az a fajta minőség, hogy ugyan lesz nyomorúság, és lesznek bajok, de veled legyőzhetjük ezeket. Az a fajta minőség, hogy a gondokon túl van öröm, boldogság, elégtétel, van békesség és reménység is ebben az életben. Hadd ölelhessük magunkhoz. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogyha nem hazugságra és nem önáltatásra épül a mi életünk, és nem csupán felszínesen vagyunk a tieid, vagy egyáltalán nem, ha nem valláshoz szokásnak teszünk eleget, ha nem húsvétulunk, hanem igazságra épülhet a mi életünk. Mert ez az igazság előbb vagy utóbb, de mindig győzedelmeskedik, és kiderül az is, hogy kik vagyunk ott legbelül. Kiderül az is, hogy milyen a mi hitünk, tedd tűzben megpróbált aranyjá, tedd hitelessé. Mert hogyha ezáltal hozzád kapcsolódunk, más lesz itt az életünk, és biztos lesz a megérkezésünk a mennyeknek országában. Imádkozunk az egész gyülekezetért. Add, hogy szívvel, lélekkel követhessünk téged, utaidban járhassunk. Töröld le a könnyeket, akiknek bánatuk van, fájdalmuk van. Adj nekik áldott találkozást, együttlétet a családban, itt a nagy gyülekezetben is. És add, hogy az ünnepnek fénye, ragyogása igazán járjon át minket. Megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amíg a hirdetéseket elmondom, addig az ifjakat kérem, hogy készüljetek elő a szolgálatra. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy a szeretett szolgálati persejbe a 6. éves teológiai hallgatók számára gyűjtjük ezt az összeget, akik egy újabb alkalommal tanulmányútra indulnak Izraelbe, támogassuk őket adományainkkal. Ugyanakkor hirdetem azt is a gyülekezetnek, hogy megjött az éjféli kiáltás, akik megrendelték, azok átvehetik hátul az asztalnál. És arra kérem a gyülekezetet, hogy még néhány percig maradjunk a templomban, az ifjúság szolgálata következik. Hadd legyen ez a szolgálat is ige hirdetés a mi számunkra.
Tizenkét tanítvány gyűjtött maga köré Jézus. András és Simon, akit Péternek nevezett el. Lévit a vámszedőt, akinek a Máté nevet adta. Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait, továbbá Fülöpöt, Bertalan, Júdást, Tamást, Jakabot az Alfeus fiát, Simont és Júdás Iskáriótest. A tanítványok egész addigi életüket feladták, mindenhova követve mesterüket. Boldogok voltak, hogy itt a messiás, akit a proféták megjövendőltek, elérkezett az, aki megszabadítja őket nyomorúságaikból. Úgy gondolták, mindenüket feladták érte, de mégsem értették, amikor a halálról és feltámadásról beszélt. Másképp képzelték el mesterük feladatát, más vártak Isten üdvözítő tervétől.
Ben fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, nagy külpapégi kezesem, őke biztos védelmem. Markába vésne nevemet, szívébe írta, and
Számtalan követője lett, köztük sok asszony. De senki sem tudta, ki is valójában a názáreti Jézus. Újjongtak neki virágvasárnak, feszíts meget kiáltottak nagypénteken. Tanítványai közül egy elárulta őt.
Az utolsó vacsorán. Mindig is tudta, hogy végül elárulja őt. De elfedezte, hogy sohasem észre nem is terült ki, csak az utolsó vacsoránál van egy tanítvány, aki gonosz terve odállt. Közületek egy, még az éjjel elárulja. Én vagyok ki az? Kérdezte, és azonnal elment, halván, te vagyok. Kenyértörés után a mester így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem.
Miután elfogták, a főpap és a nagy tanács kimondta rá a halálos ítéletet, amelyet még Pilátusnak, a helytartónak kell, is jóvá kellett hagyni.
Pilátus, most a kezét, de nem moshatta le. A szennye ott maradt vele. Talán ügyes volt, de nem volt ártatlan. Talán sejtette talán, hogy igaz embert megjelent a fára. Gyötörte is a lelkismerete elmát, miért nem hallgatta meg? De hát... De hát ezt közül kellett, hogy lennie, hogy általa beteljesedik a siker. Ez a kis szenvedet, ez az Isten fia, és a nép bűnéért meg kell halnia. Ének röpülnek, ő is fejet vele, és ő hallotta, csak egyre elfeszíts meg.
A Golgota felé vezető úton sokan kísérték. Volt, aki sírt, jajgatott, mások pedig gúnyolták és köbdösték az Isten fiát. Két gonosz felé közé feszítették a keresztre, akik az egyik élete utolsó perceit kihasználva nem szalasztotta el a lehetőséget, felismerte szabadítóját. A tömeg ajkáról gúnyos megjegyzések hangzottak, ha Isten fia miért nem száll le a keresztről.
Golgota. 12 sereg angyal veszteg maradt. Jézus kiitta a keserű poharat, magára vette, és legyőzte a halált. A 12 sereg csak 10 őrséget állt.
Halála után Arimátiai József sírjába temették. Három nap múlva az asszonyok meglepődve látták, hogy a sír nyitva van, Jézus teste pedig eltűnt. De nyugtalanságukra vigasztaló szó érkezett.
A legszebb üzenet, áldó, szívig élő ez, mit kerestek a holtak közt az élet?
Hallgassanak! Ott álltak a sírek körül, látták szenvedni őt, és hallgassanak az asszonyok. Felfelmondott, vitték a hírt, felül a nevük. Beszélnek az asszonyok, Jézusról mindent.
Feltámadása után ismét megjelent tanítványainak, de ők csak a kenyértörésről ismerték fel. Újra magyarázta nekik a prófétákat, a megtörtént események összefüggéseit. Megbízta őket, hogy tegyenek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mennybemenetele után nem sokkal néhányan ismét találkoztak. Magdalai Mária és Jézus anyja, Péter, János, Tamás és a római százados.
Azt kívánta, bárcsak engem feszítenének meg. Ő a fiam volt.
Megtagadtam. Háromszor is.
Nem értettük.
Nem hittünk neki. Nem ismertük fel. Nagy bűnünk volt.
Tudjátok, hogy már 12 éves korában azt hittük, hogy elveszed? Pedig csak az atya házában magyarázta az írásokat. Mindenki elcsodálkozott, milyen jól ismerte.
Azután már megértettük, amit ott Zsoltáros írt róla.
Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek.
Én is olvastam az írást, én is tudom a törvényt, mert megtanították, de eddig nem a szerint éltem. Az ő szörnyű kereszthalálát kellett látnom, hogy megértsem, amit eddig tanultam. Tamás, te sem hittél neki.
Én nem csak neki nem hittem, 10 mondhatták, hogy feltámadt, akkor is a saját szememmel akartam meggyőződni az igazságról. De ő tudta, hogy még a saját szememnek sem hiszek, és hívott, hogy tegyem az ujjaimat az ő kezeire, és érintsem meg a sebeit.
Boldogok, akik nem látnak, és hisznek.
Én csak óvni akartam minden bajtól. Nem akartam, hogy meghaljon, hiszen a fiam volt. Te is így gondoltad, igaz, Péter?
Jól mondod. Amikor ezekről a szörnyű dolgokról beszélt, úgy gondoltam, én majd mindentől megvédem, kész leszek meghalni érte, én majd mindenkinél jobban szeretem őt. Még a karomat is elővettem, amikor úgy láttam, bajban van, meg akartam menteni. Nem értettem, miért mondta. Távozz tőlem, Sátán! Nem tudtam, hogy Isten akarata ellen cselekszem.
Én is meghaltam volna, érte vagy helyette.
Mi Jakabbal azt akartuk, hogy a két oldalán legyünk. Amikor eljön az ő dicsőségében, akkor tudtuk, hogy nem ez a hely. Nem ez a lényeg. És az ő poharát nem ihatja ki senki más.
Mennyire gyűlöltük Júdás, pedig ő is a terv része volt.
Emlékszel, Péter, mikor téged, Jakabot és engem imádkozni hívottak Gecsemáni kertbe, de nem voltunk képesek vele együtt vigasztani. Nem tudtunk imádkozni.
Imádkozni? Én nem, hogy imádkozni nem tudtam, de hűségesen maradtam hozzá. Esküdöztem, hogy mellette maradok, és aztán egy éjszaka alatt háromszor megtagadtam, és ő tudta, hogy így lesz.
Mennyire irigyellek benneteket, hogy olyan sok időt töltöttetek el a mesterrel, bárcsak én is követtem volna, szerettem volna és hallgattam volna őt.
Ezen kár bánkodni, hiszen sohasem késő. Emlékezzetek a latóra a másik kereszten. Halála harmadnapján azért mentünk a sírhoz, hogy testét megkenjük. Nem jutottak eszünkbe szavai, pedig ő megmondta, hogy harmadnap feltámad. Akkor megláttuk az elgördített követ, mi is azt hittük, hogy ellopták. Bármennyire is szerettük, nem hittünk igazán szavának. Túlságosan fölgyi a gondolkodásunk.
Igen, az Emmaus felé tartó testvéreim sem ismerték fel őt, még ha ti nem is találtátok meg a mester testét, és Simonnak megjelent. Mégsem ismerték fel, amikor a feltámadt úr haladt el mellettük. Csak akkor nyílt meg a szemük, amikor Jézus megtörte nekik a kenyeret.
Testvéreim, most már mindent tudunk. kár bánkodunk az elkövetettekért. Hiszen Jézus megbocsájtott nekünk, meghalt értünk, és azt a feladatot tette, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Ezt a feladatot kell szem előtt tartanunk, és észbe kell tartsuk azt, amit Ézsaiás írt.
Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalma férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt történt össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájon bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, a vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.
Nem hallod, Jézus hív téged. Nem hallod, Jézus hív téged. Senki ilyen jó barát. Meghalt érted, Úr, szeretet, jöjj hát, mire vársz? Holnap már késő lesz talán. Nem látod, átszegzett kezét. Nem látod, felé nyújtja rét. Meghalt érted, Úr, szeretet, jöjj hát, mire vársz? Nincs senki ilyen jó barát. Meghalt érted, Úr, szeretet, jöjj hát, holnap már késő lesz talán. Nem érzed, Jézus, hogy szeret. Nem érzed, mennyire szeret. Meghalt érted, Úr, szeretet, jöjj hát, mire vársz? Nincs senki ilyen jó barát. Meghalt érted, Úr, szeretet, jöjj hát, mire vársz? Holnap már késő lesz. Holnap már késő lesz,
talán. Testvéreim, ebből a maroknyi közösségből indult el a Szentlélek irányításával a keresztény egyház közel 2000 éve. Ennek köszönhetjük, hogy tudunk Jézus Krisztus kereszthaláláról és feltámadásáról. Olvashatjuk a Bibliát, templomba járhatunk, hogy közösségünk legyen ő vele a földön, halálunk után pedig örök életünk. Isten kegyelmi ajándéka ez a bűnös embernek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. írja a János apostol. Életünk nem a kivető, amelyben biztos révbe érünk, hanem amelyből elindulunk. Krisztus nem a vég, hanem a kezdet, nem az Isten hozott, hanem a szerencsés utat. Más út Istenhez nincsen, csak ez az egy.
Az elkeletkezetlen. Felették ólomsüggedésbe, hitetlenség gyolcsába rakva a félelem sivatagába. Harmadnapon feltámadott. Felették tornyos templomokba, szertartások gyolcsai közé, imádból készült szentelője. Harmadnapon feltámadott. Temették ideológiákba, tagadás útszéli árkába, tudomány sziklái alá. Harmadnapon feltámadott. Temették gyilkos hitvitákba, szent háború szennyes vizébe, sötét életszáfolatokba. Harmadnapon feltámadott. Temetgetik ma is. Hiába. Nem rejti el se föld, se ég már. Szív bűne vagy ész érve semmi, mert ő maga az élet.
Eladtad méltó nagy nevet, felárusztal az életed, te formáltad azt, kinek kezében szenvedtél. Minden bűnöm szégyenem fennmaradt a kereszten, mégis újra élsz, és ura vagy mindeneknek. Tiéd vagyok, megnyerted szívem, dicsérni akarlak szüntelen, és soha meg nem állok, úgy szeretlek. Te vagy, ki értem adtad életem, hogy most szabaddá legyek. Hozzád száll a hangom már, imádlak nagy kérem. Eladtad méltó nagy nevet, feláldoztad az életed, te formáltad azt, kinek kezében szenvedtél. Minden bűnöm szégyenem fennmaradt a kereszten, mégis újra élsz, és ura vagy mindeneknek. Tiéd vagyok, megnyerted szívem, dicsérni akarlak szüntelen, és soha meg nem állok, úgy szeretlek. Te vagy, értem adtad életed, hogy most szabaddá legyek. Hozzád száll a hangom már, imádlak nagy király.
Köszönjük, hogy türelmük volt meghallgatni azt, amire izgatottan készültünk, és hát izgalom volt mindannyiunkban, mert meg vagyok győződve, hogy van jó néhány olyan személy, aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy emberek előtt szóljon, beszéljen. De hiszem, azt is bízom abban, hogyha csak egy mondat, vagy egy mondat töredék, vagy az éneknek egy-egy szövege megragadott, és ezáltal is gazdagabbá válhattunk, szebbé válhatott ez az ünnepünk. További áldott ünneplést kívánok mindannyiunknak, csendesedjünk el áldásra. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.